106,8-es ultrarövid és az 1323 kHz középhullámú frekvencián a Marosvásárhelyi Rádió adóin Önök az Értsünk szót adását hallják. Kedves hallgatóink, az Értsünk szót ma esti adásának messzire jött, vagy messzire ment vendége van, Sall Lászlóval beszélgetek, aki kint él Svédországban, de az elmúlt napokban Nagyváradon találkozott, a Nagyváradi könyvmaratonon. Ott volt a Göteborgi elhíresült könyvfesztiválon is, és arra kértem, kicsit kössük össze itt a tereket és időket, és beszélgessünk a benyomásairól. Milyen egy Göteborgi könyvfesztiválról, könyvvásárról eljönni Nagyváradi könyvmaratonra, mennyire átléphetők ezek a könyvirodalom és közéleti világok? Tényleg annyira távol vannak egymástól, László?
Nem csak a könyvek és az odalátogatók tömege között van nagy különbség a Göteborg és egy nagyváradi könyvmaraton között, hanem hát sok mindenben. Tehát itt Nagyváradon sokkal érdekesebb volt az egy-két emberrel találkozom, akikkel már évek óta nem találkoztam. Ugyanakkor most itt meg is hazudtolom magam, mert Göteborgban is igazából az volt az érdekes, hogy találkozni azokkal a magyar írókkal, akik eljutottak oda. Tehát igazából nem az volt az érdekes, hogy ott körbe járták a magyar standot, és jelképesen elzárták a többi részét a vásárnak, meg nem a tüntetés volt az érdekes, hanem mégiscsak a könyvről és az olvasás öröméről, meg hát a tudásról szól mind a két fesztivál, a Göteborg is, meg a Nagyvárad is van, hogy valahogy mindig csak jót kellene csinálni, én azt hiszem, és akkor, és mind a két helyen megpróbálták a jót csinálni, tehát szóval.
Azoknak a hallgatóinknak, akik nem követték az eseményeket egészen közelről, elmondjuk, hogy Göteborgban volt egy botrány, mert a magyar menekült politika elleni tiltakozásként elzárták.
Így van, pontosan.
Erről beszél Sall László.
Most nem is, bocsánat, nem is a magyar, hanem a magyar kormány, mert azért tisztázunk, hogy ez nem egy magyar dolog volt, hanem a magyar kormánynak a menekült politikája ellen tiltakoztak a göteborgi emberek, vagy Göteborgban éppen ott tartózkodó írók, költők, kultúrmunkások, vagy akárhogy fogalmazunk. Tehát ez nem a magyarok is, a magyarság ellen szólt ez a tüntetés. Tehát ezt azért tisztázni kell.
Igen, még volt egy leágazás ennek a történetnek, mert az események után megjelent a Magyar Hírlapban egy cikk, ami azt feszegette, vagy azt lebegtette, hogy Eszterházy Péter azért nem volt jelen Göteborgban, mert nem akart szembesülni a magyar kormány, ahogy Sall László fogalmaz, érintő kritikával, vagy azzal a kritikával, amelyet mondjuk a magyarok magukra kell vegyenek most már politikai hovatartozástól függetlenül. Szóval mindenféle ilyen furcsa viták és nagyon-nagyon kellemetlen, emberinek nehezen nevezhető feszültségek bukkantak fel, és azon gondolkoztam, László, hogy abból, amit a svéd könyv szemle felhoz, mi mennyit látunk? Mert annyira ezekre a bajokra koncentráltunk. És mennyi látszódhat a magyar irodalomból?
Hát ez megint egy összetett kérdés. Ami nagyon könnyen össze tudám hasonlítani azzal, amit a két évvel ezelőtt Románia volt a díszvendége ugyanennek a göteborgi könyvvásárnak. Akkorára ők hosszú-hosszú felkészülés után nagyon sok román könyvet jelentettek meg svédül. Ez azt jelenti, hogy Stockholmban van egy román kulturális intézet, és azok évről évre hívják meg a román íróikat, és mutatják be őket Stockholmban. Évről évre viszik el a svéd írókat Romániába, különböző irodalmi táborokba, hogy megismerkedjenek a román nyelvvel és a román kultúrával, és barátságok kötődjenek a fordítók és a szerzők között, és ennek megvolt az eredménye. Tehát körülbelül az 5 év alatt, amíg ők tudták, hogy erre fel kell készüljenek, ők 50-60 címet tettek le az asztalra. Most a Magyarország 10 vendégsége alatt nem jelent meg mindössze csak az a két könyv, amit a Balas Intézet támogatott. Tehát a Balas Intézet csak két könyv megjelenését támogatta. Mi magyar cím, ami megjelent az idén, azok csak úgy rendesen megjelentek, mint ahogy eddig is megjelentek magyar fordítások svéd nyelven. Tehát, hogy nem volt egy olyan nagy felkészülés, és nem volt egy olyan nagy... Tehát nem volt ez annyira jól megcsinálva szerintem magyar részről, mint ahogy ügyesen meg volt csinálva a román részről annak idején.
Tehát ez a magyar kultúrdiplomácia kudarca, vagy valami másról van szó, itt az Értsünk Szót adásában azért igyekszünk nagyon rendszeresen követni, hogy hogy van jelen a magyar kultúra a világban, és hát beszélgettünk az osztrák Nissen Verlag kiadójának a vezetőjével, Lendvai Zsókával, Dalos Györggyel Berlinben, hogy hát a német nyelvterületen is most van egy hullámvölgy, ami a magyar irodalom népszerűségét jelenti. Nem annyira kapós, mint az ezredforduló, és különösen nem annyira, mint a rendszerváltás után. Ennek tartalmi oka is lehet túl a kultúrdiplomácián?
Én ezt nem tudom. Most mindenütt vannak divatok. Ugye az Eszterházi Péter, akit már itt említettél, meg a Nádas Péter, meg a Krasznahorkai, tehát ezek olyan nevek, amik úgy azért viszik a hátukon, épp most ők viszik a hátukon a magyar irodalmat, mondjuk ezekben az angol szász, ahol most ebben az értelemben a svéd is tartozik. De hát mindenképpen jönnek azért új nevek is, Magyarországon is alakul az irodalom másfelé is, tehát nem csak ezek a nagy nevek, és hát egyfajta eltolódás mindig lesz, tehát egy késés mindig lesz, egy késés fázis mindig lesz a fordításokban. Ami a kultúrpolitikát illeti, viszont ott az a baj, hogy azok, akik kultúrpolitikát csinálhatnának, azok nem szívesen csinálják, mert egyfolytában védekezniük kell. Tehát nem a magyar kultúráról, nem a magyar irodalomról beszéltetik, hogy kérdezik őket a jelen esetben svéd sajtóban, hanem akkor rögtön a menekült kérdésről kell először beszélniük, és akkor már eleve elszomorító a helyzet, és akkor már abból a pozícióból, hogy lehet az új magyar, vagy akármilyen régi magyar irodalmi értékekről beszélni.
Most eszembe jut az, hogy Iván Ildikó vendégünkkel, Svetlana Alekszijevicsről beszélgettünk, és arról, hogy ő ezt a poszt-szovjet valóságot hogyan ülteti irodalommá, mert nem természetes elvárás, hogy úgy, ahogy a rendszerváltás után a rendszerváltó magyar társadalom kinyert baját nagyon plasztikusan és nagyon jól áttekinthetően hozta a magyar kortárs irodalom, úgy most is várnak egy ilyen magyarázatot, egy ilyen up-to-date napi renden létet a magyar irodalomtól, és ez valamiért nem jön össze, vagy nem arra adunk választ, amit kérdeznek, és amit kérdeznek, az pedig irodalomtól idegennek érezzük. Ez nem egy olyasmi, amit át kéne gondolni?
Igen, de hát nem feltétlenül mindig az irodalmárok tudják megadni a legjobb válaszokat. Ők, nekik nem mindig az a dolguk, szerintem ma már főleg nem az a dolguk, hogy irodalmi művekben meséljenek, vagy nem meséljenek, bocsánat, elemezzenek, vagy tehát, hogy ne ők tegyék mindig le az asztalra mindennek a végkövetkeztetést, tehát nem kell mindent az íróktól, költőktől várni mindig ezt a társadalmi felelősséget, vagy lelkiismeretet, vagy tehát, hát ott vannak a közgazdászok, akik el tudnák ezt mondani, meg ott vannak a társadalomtudósok, hát ők sokkal jobban el tudnák mondani, csak mi ahhoz vagyunk szokva, hogy hát majd az irodalmárok elmondják nekünk, hogy mit csináltunk rosszul. Hát az irodalmároknak nem ez a dolga, hanem nekik szerintem más dolguk van.
Sall László magyar alkotóként él Svédországban, és úgy volt jelen a göteborgi vásáron. Ha jól tudom, akkor a YouTube-on elérhető egy nagyon-nagyon információ és élménydús film, amit ő készített. Ajánlhatjuk ezt hallgatóinknak, hogy keressék, megnézzék meg?
Ja, igen, ez a göteborgi könyvásáról szólt ez a film, hogyha erről beszélünk, igen. És hát abban, igen, hát abban sokan megszólalnak, és amennyire az nem fedi le, ahhoz viszont el kell mondani, hogy az nem fedi le az egész vását, ez csak a magyar stand környékén történtekről beszél. Nem beszélt, ez a film nem beszélt arról, hogy a svéd penklub kiket hívott meg, és tehát, hogy volt egy másik története is ebben ennek a magyar részvételnek, tehát nem csak a Balassi Intézet által szervezett programok voltak, hanem voltak a svédek által, tehát Mong Attila, Heller Ágnes, tehát nagyon sokan ott voltak még, akik nem a, akiket nem a svéd, akiket, bocsánat, akiket nem a Balassi Intézet vitt ki, hanem a svéd penklub hívott meg.
Ettől függetlenül ez a film egy nagyon fontos szelet, érdemes rákeresni, érdemes megnézni. Azért jutott eszembe, mert annyira lelkiismeretesen foglalkozott a történetekkel, történésekkel, meg annyira információk közlőként, hogy hajlamos az ember elfelejteni, mégiscsak alkotó. Aki Svédországban él, de magyarul ír, és Svédországban gyűjti, vagy rendezi az erdélyi élményeit, de hát ezekből szövegek születnek, hogy ilyen szempontból egy ilyen élmény, vagy egy ilyen hazajövetel, ugye Nagyváradra, mennyire lesz majd átfordítható szövegekbe, alkotásokba?
Hát jó, akkor most ez nagyon jó volt, mert pont ma reggel írtam egyet, és akkor azt most felolvasom, valóban csak fél perc, ilyesmi. Hát már rég szerettem volna írni egy tanmesét a családon, vagy a párkapcsolaton belüli hatalmi pozíciók differenciálásáért folytatott harcról, meg hogy kinél van a fakanál, meg kinél szorít a nadrág szíj, és az lett volna a címe, hogy Vágódeszka ország. De most szabadságon vagyok, és kitaláltam, nem jó cím, mert nem mindenhol értik, nem mindenki, nem minden tájon s vidéken, és akkor lapító ország kellene legyen, az meg mégsem lehet. Hát szóval jönnek az ötletek, nyilván Nagyváradról is, meg mindenhonnan, tehát ez a nyelvi átjárhatóság, ez nagyon jó. Tehát itt a poén azon volt, ugye, hogy a vágódeszka és a lapító. És akkor ez egy ilyen szép dolog lett, hogy...
Most belemosolyogtam a mikrofonba, kár, hogy nem látja Sall László, akivel telefonon beszélgetek, mert arra gondoltam, hogy a lapító kifejezés, ha valahol otthon van és érthető, az adáskörzetünk és Székelyföld, és hát akkor most igazán a székelyföldiekhez szóltunk, akiknek a lapító egy alapeszköze, és
nagyon... Igen, de azt meg mégsem lehet olyat mondani, úgyhogy nem fogok egy ilyen tanmesét írni, úgyhogy...
Mindenki próbáljon meg önmaga tanulni, és nem elvágni az ujját. Na, Göteborg után Nagyvárad milyen volt? Az barátokon és az ismerős érzésen és az egyszer volt otthon élményén túl a könyvek. A könyvek, a szerzők és az olvasók.
Hát akkor inkább már a legnagyobb élményemről beszélnék, ami a Demény Péternek a...
Királynő.
Igen, és ez egy ilyen...
című drámája.
Igen, és ez egy ilyen a váradi stúdió színházban, ilyen felolvasó színház volt, és Novák Eszter rendezte, és hát ez egy csodálatos darab, és... Nyilván nekem valamiért én másként látom és olvasom már ezeket a dolgokat. Megjelent egy kis ismertető egy erdélyi lapban, mondjuk így, ahol így...
Bátran felhívhatjuk a hallgatóink figyelmét, hogy hol.
Igen, az Erdélyi Riportban jelent meg egy ismertető, és ebben az ismertetőben ezt mondják el a darabról. A főszereplőnek el kell döntenie, hogy a vágyait követve Párizsban marad, ahol a Sorbonon tudományos karrier várja, vagy hazamegy az erdélyi kisvárosba, életüket megoldani képtelen családtagjaival, osztozni a kilátástalanságon. Most szerintem ez a darab, ez csak a felszínen szól erről, és Demény Péter meg tudta azt csinálni, hogy mi azt is lássuk, ami... belül folyik a nyelvi eszközökkel a családon belül a hatalmi játékot. Tehát nem arról szól ez a darab, hogy szerintem, megint mondom, csak szerintem, hogy most ez egy hazatérés, vagy hogy nem szó, egy ember, egy család oda tartozik, ez a családi átok, hogy mindig mindent együtt kell megoldjunk, hanem én szerintem inkább arról szól, hogy a családon belüli hatalmi játékokról szólt ez a darab. Csodálatosan egy nagyon rövidke játék volt benne csak, például, hogy két férfi szereplője van a darabnak, az egyik az apa, aki mondjuk egy ilyen legalább 60-50 és 60 körül lehet, és van egy unokája, egy fiú unokája, aki 14 éves, és akkor ők ketten soha nem vetik le a cipőjüket. A három nő viszont, három nő plusz még egy, aki az egyik lánynak a párizsi barát ismerőse, ők mindig levetik a cipőjüket, ahogy belépnek a lakásba.
Ez egy alaprítusa nálunk a magán és a közterek elválasztásának.
Igen, de a férfiak soha nem vetik le ebben a darabban a cipőjüket. Míg a nők egyfolytában levetik. Ja. Tehát van egy, már itt van egy nagyon szép játék a rendezésben, de aztán a nyelvben még szebben megvannak ezek oldva. Mindenképpen érdemes volna olvasni ezt a darabot, Demény Péternek ezt a darabját, meg hát úgy általában is olvasni. De az nagyon jó volna, hogyha az emberek többet olvasnának, tehát az olvasás által kicsit előrébb benne a világ szerintem.
Remélem, hogy ez sokaknak most a hideg októberi estén meghozza a ma estéhez is a kedvét, és mondjuk a tévé kapcsolója helyett a könyves polchoz nyúlnak. Azt biztosan ígérhetem, hogy még sokat fogunk beszélni Demény Péter Királynő című drámájáról, meg arról, hogy miért van ez a magán és köztér közötti távolság, miért tartjuk mi nők általában ezt annyira fontosnak és rigorózusnak, miért jelent ez inkább problémát, ha problémásabb a férfiak számára, valóban létezik ez a felosztás. Szóval mindezekről lesz még szó itt az Értsünk Szót adásában. Sall László visszakészül Svédországba. Nem tudom, hogy tényleg van jelentősége már ennek, hogy ki hol van? Hogy Nagyváradon, vagy Göteborgban, vagy... És egyáltalán...
Van, és mindig is lesz. Tehát amíg én ott vagyok Svédországban, akkor addig nekem nagyon jó, mert én nem szólhatok bele abba, ami itt történik. Tehát én látom és szenvedek attól, hogy milyen butaságok történnek itt Magyarországon, de ugye én itt nem fizetek adót, tehát akkor én nem szólhatok bele abba, hogy itt mi történik, vagy történjen. És akkor ez így nekem nagyon jó.
László, miért van az, hogy erdélyekként beszélgetünk, és ez visszatér ebben az adásban, hogy erdélyek beszélgetnek, itt élők, távol élők, és mindig Magyarországhoz kanyarodunk vissza, tehát csodába beléhet. Miért nem szól bele abba, ami Erdélyben történik, vagy Romániában? Miért ilyen nyomasztó ez a kérdés?
Jó, hát akkor én onnan kell kezdjem, hogy én nem vagyok erdélyi, tehát én Párciumi vagyok, nagyváradi vagyok, hogyha innen lehet elkezdeni, és nekem mindig is könnyű volt azonosulnom a magyarországi politikával is, meg kultúrával is, mert ugye mi egyfolytában a magyar tévén és a magyar rádió különböző adásain csüngtünk, és azon nőttünk fel.
Jó, ezt a választ én is el tudnám mondani, mert én meg igen. Szatmáron nőttem fel, habár ízig-vérig erdélyi családból származom, erdélyi felmenőkkel, de azt gondolom, hogy nem ez az alapja ennek a dolognak, hanem az, hogy Magyarország egy szimbólum, Magyarország egy probléma halmaz, vagy nem tudom, egy történet, és mi ehhez a történethez viszonyulunk, függetlenül attól, hogy ki milyen tévén nőtt fel. Hogy ez valami... hát alapmítoszunk nekünk.
Hát nem tudom, nekem, aki Göteborgban élek, és olvasom, meg olvasom az újságokat, meg látom a híradókat, meg hallgatom a rádiókat, a svéd rádiókat, nyilván nekem ahhoz kell viszonyulnom, amit ott mondanak Magyarországról. És hát az nem egészen jó, amit ott mondanak, vagy hát nem az, hogy nem az nem jó, hanem amit ről beszélnek, az elszomorító, ahogy ez most történik Magyarországon, az elszomorító dolog. És hát nyilván, hogy ahhoz kell nekem valahogy viszonyulnom, és nem ahhoz, hogy most még 25 évvel a nem tudom milyen Ceausescu diktatúra megbuktatása után még most sincsenek rendesen leaszfaltozva az utcák, meg, tehát hogy nyilván lehetne bármiről, Erdélyről is beszélni, meg ott is szomorkodni, de hát ez a magyar ügy azért ez nagyobb annál, hogy ne erről gondolkozzunk, te szerintem.
Meg hát lehetne nem szomorkodni, vagy másképpen szeletelni a vágódeszkán a szeletelni valót. Mindenképpen segít az, hogyha ha vannak, akik írnak, és vannak, akik olvasnak. Sall László ír, lelkiismeretesen és gyakran közöl is itthon. Arra ösztönzöm hallgatóinkat ezután a beszélgetés után is, hogy keressék az írásait, olvassák, és kérdezzenek, és beszélgessenek erről. Mert ahogy mondta mai beszélgetőtársam is, ezáltal megy, vagy mehet előre a világ. Köszönöm szépen, hogy a Marosvásárhelyi Rádió vendége volt, és jöjjön még, halljuk a hangját.
Nagyon szépen köszönöm, és befejezésül csak azt szeretném üzenni a hallgatóknak, hogy van ez a sok-sok projekt, vagy program a Facebookon, hogy öleljük meg egymást, meg nem tudom micsoda, hát de mindenki állítson meg egy írót, és beszélgessen el vele. Ha nem tudja fizikai, akkor valóban vegye le egy könyvet, és öleljen át egy írót is az olvasó, vagy a hallgató.
Kedves László, ölelem!